Szeretettel köszöntelek benneteket. Ezt a gyerekek figyelmét kérem. Mindenféle gyerek van itt, kis gyerek, nagy gyerek, iskolás és óvodás. És egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami inkább már az iskolás korosztályt érinti, de először kérek egy hangot lejátszani. Az a kérdésem, mit hallotok? Na, milyen állatot hallottatok? Milyen állat volt ez? Tücsök, igen, aztán más, tücsökszerű, ugye? Olyan hangja van, de nem tücsök, képzeld el, ez nem tücsök. Ki volt? Anti, elolvast esetleg a feliratot, amikor meglátszódott? Hogy mi volt ez? Ez kabócák voltak, ugye? Kabócák voltak. Ugye kabócák azok egy ilyen kemény páncélű rovarok. Magyarországon is van kabóca, de az a kabóca, amiről én szeretnék beszélni, az amerikai kabóca. Ez ilyen különleges kabóca. De előtte az a kérdésem, hogy melyik költők szereti a matematikát? Matematika. Anti, matematikával hogy vagy? Na, annyira? Igen, Beatrix? Lonci? Mindenki fejét csóválja. Te, Lili, te hányas számig tanultad a matematikát? 20-ig tanultam. Most képzeld, de ami számról beszélek, az több, mint a 20, majdnem kétszer annyi, az 37. Ugye nagyobbak tudják, hogy mik azok a prímszámok. Mik azok a prímszámok? Mik azok a prímszámok? Tessék? Igen, olyan számok, amik csak egyel és önmagukkal oszthatóak, semmi mással. És képzeljétek el, nekem nehéz volt, felnőtt voltam, mire hogy nagyon tudatosult, hogy a matematikát is a Jóisten teremtette. És ez egy szép dolog is lehet. Úgyhogy van még lehetőség mindenkinek fejlődni a matematika szeretetében. És hogyan adta a prímszámokat az Isten védelemül? Képzeljétek el, ez a kabóca, most elmondtam, hogy hány évig, ez a kabóca 37 évente bújik elő a földből. Amikor lerakja a petéket, a kabóca nőstény, utána azok 37 évig ott vannak különböző formában a föld alatt, és 37 évente jönnek elő. Hát ez elég sok, nem egy ilyen rovartól 37 év. És tudjátok, mi az érdekes? Szerintetek a rovarokat milyen állatok szokták megenni? Lehet mondani, kicsik, nagyok, igen. Sas. Igen, madarak, ugye? Madarak azok eszik a rovarokat, aztán milyen állatok eszik még a rovarokat? Hüllők is eszik, kisemlősök is eszik, nagyon sokféle. Tehát a kabóca a sok állatnak az étlapján ott szerepel. És tudjátok, mi az érdekes? Az, hogy a kabóca 37 évente bújik elő a földből, az egy prímszám. Tehát azok az ellenségei, amik meg nagyon szeretik a kabócát, azoknak az életciklusa 2, 4, meg 6 évente van. Tehát most ez a nagyobbaknak szól ez a kérdés, jó? Itt Beatrix, Lonci, illetve Anti, vagy felnőttek, hogyha egy mondjuk egy kisemlősnek 2 évente van az életciklusának a felfutása, és a kabóca 37 évente bújik elő a földből, akkor hány évente találkozik a zsákmányával az a kisemlős a kabócával? Tessék? 64. Igen, 74. 74. És ez annyira csodálatos, mert Jóisten úgy tervezte, hogy van az a kis kabóca, ami egyáltalán nem tud védekezni sehogy sem. És és 74 évente találkozik azzal az állattal, aminek ő a prédája. És hogyha az az állat, ami zsákmány megeszi a kabócát, és még 4 évente van az életciklusának a felfutása, akkor az 74-nél is sokkal több évente találkozik, ugye? Tehát olyan érdekes, hogy az Isten így a prímszámokat így beépítette a természetbe, és nekem ez egyrészt ez, azért mondtam el ezt, mert ez engem úgy csodálatra késztet. Másrészt meg azért, mert hogy az Isten a kabócákról így gondoskodik, ugye, 30, akkor mennyivel inkább gondoskodik azokról, akik ugye hasonlítanak hozzá, akiket a vérén megváltott. Én ezt szeretném, hogy ezt jegyeznétek meg a mai gyerek történetből, és a végén megnézzünk egy kicsi filmet, egy kabóca rajzás, ami a 37 évente történik ilyen, akkor az nagy szám. Hát most akkor nézzük meg ezt.
After 17 years underground, creatures are stirring. Ooh. The nymphs of the periodical cicada have been biding their time. Now they march like zombies towards the nearest tree and start to climb. At first, there are merely thousands, but soon more than a billion swarm all over the forest. The biggest insect emergence on the planet is underway. They invade the upper branches where they climb out of their external skeletons and assume their adult winged form. For turtles and other inhabitants of the forest, this is a feast they're lucky to see once in their lifetime, and they gorge themselves while they can.
Akkor vigyétek ezeket a képsorokat magatokkal el, ne az, hogy neki rosszat álmodjon ez a tömegben üzsgő kabócákról, de gondoljatok a 37-es számra, meg arra jó Isten vigyáz a kis állatokra is, hogy tudjanak szaporodni, és a 37 évvel később is, ugye vannak szerepük az élővilágban, hogy betöltsék ezt a szerepet. Az európai kabócák nem 37 évente, hanem sokkal kevesebb, 13 meg hasonló évente bújnak elő a földből. És az is nagyon érdekes egyébként. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ugye tudom, hogy ugye nagypéntek volt tegnap, holnap meg húsvét lesz, legalábbis a keresztény ünnep, keresztény világban egy nagy ünnep, és én majd prédikáció közben szeretnék erre utalni, maga a téma nem ezzel foglalkozik. Az egyik gyülekezetben, ahol vagyunk, ott szoktunk társasjátékesteket tartani, és van egy bibliai társasjátékunk, ami különböző kérdéseket kell feltenni, és ha rájössz arra, hogy mi a válasz, akkor annál, minél hamarabb, annál többet tudsz lépni a táblán a bábuddal. Most én kérdéseket teszek fel nektek, nem pontozlak, senkit se. Az a kérdésem, hogy kiről fog szólni a prédikáció. Első kérdés, Ammonita anyja volt. A fiát Abijának hívták. Tessék? 17 évig uralkodott. Voltak tanácsadói, de nem fogadta meg a tanácsukat. Aha, hasonló. Nem Jeroboám, de majdnem. Most ez a könnyű kérdés. Izrael negyedik királya volt. Roboám, igen, je nélkül Roboám, illetve az ország kertészakadását írtam még ide kérdésnek hozzá, de Jeroboám lesz a téma a mai prédikációnak. Hogy miért is? Egyrészt azért, mert én félrejtettem hosszú ideig ezt a történetet, és mikor újabban olvastam, akkor sok minden kitisztázódott, és tanulságosnak tartom emberi gondolkodásmódokra nézve, ahogy ő működött, ahogyan döntést hozott, ahogyan cselekedett, és amilyen következménye lett ennek. Ugye hosszan nem szeretnék beszélni róla, Roboám királyról volt, Roboám Salamonnak a fia volt, a negyedik király, az ő uralkodása alatt történt az ország kettészakadása, és még annyit érdemes így feleleveníteni, ugye Salamon dicsőséges uralkodása már nem volt jellemző az utolsó szakaszra, amikor uralkodott, tehát nem dicsőségesen uralkodott, hanem despotaként. Tehát el tudjuk képzelni egy ilyen embert, aki így széttagolja a lelkét bálványok között, nők között, pénz, meg mindenféle szenvedélyek között az országát sem fogja úgy vezetni. És Isten ezért Ahija próféta által megüzente Jeroboámnak, hogyha Salamon meghal, akkor ő lesz majd kettészakítja az országot, 10 törzset kap meg ő, és a többi meg majd marad Salamon és Dávid házánál. Ugye ennek a hírnek hallatán Salamon rögtön bérgyilkosokat küldött ugye Jeroboám életének elvesztésére. Jeroboám elmenekült Egyiptomba, és most vesszük fel a történet fonalát a Királyok első könyve 12. fejezeténél, amikor Salamon meghal, és amikor Roboámot beiktatni szándékoznak az ország élére. Tehát Királyok első könyve 12. fejezeténél lesz az alapigénk. Többször olvasok fel majd szakaszokat a Bibliából. Az első rész így szól, hogy és elment Roboám Sikembe, mert Sikemben gyűlt az egész Izrael, hogy királlyá tegyék őt. És amikor meghallotta ezt Jeroboám, a Nébát fia, ugye akinek megígérték, hogy ővé lesz majd az országnak a 10 az ország törzseiből 10 törzs, aki még Egyiptomban volt, ahova futott Salamon király elől, és Egyiptomban tartózkodik Jeroboám, és hozzá küldvén elhivaták őt. És elment Jeroboám, és az egész Izrael Roboám elé Sikembe. Ugye erről szól ez az első két vers, tehát a helyzet felvázolásaképpen, ugye ott van egy mindenkit ünnepélyes szertartásra készül, oda jönnek az országnak a követei, vagy a saját népének a különböző törzsekből a követei, és ugye most valami elkezdődik. Hogyan fog elkezdődni? Ez egy jelentőségteljes dolog, ugye? Ráadásul ott van Jeroboám, akiről az egész ország tudja, hogy ő lesz majd az, aki a király lesz, majd a másik király mellett, mert Salamon uralkodásának ez lett a gyümölcse, hogy egyszerűen Isten nem engedi tovább az egész országon uralkodni. Tehát ez egy téthelyzet, ugye? Ott egy uralkodó, aki most lép hatalomra, ott vannak az országának a képviselői, hogy szándéknyilatkozatot vegyenek tőle, hogy most akkor milyen lesz majd az ő uralkodás, és ott van Jeroboám, aki az ő riválisa, úgymond. És a negyedik verset olvasom, amit a követek mondtak Jeroboámnak. A te atyád igen megnehezítette a mi igánkat, de te most könnyebbítsd meg a atyádnak kemény szolgálatát, és a nehéz igát, amelyet mi ránk vetett, és szolgálunk néked. És mondta nekik, Roboám, menjetek el, harmadnap múlva jöjjetek vissza, és a nép pedig elment. Tehát itt egy teljesen értelmes kérés, nem? Hogy most akkor mire számítsunk veled kapcsolatban? Úgy akarod folytatni, mint az apád? Hát azért az nem volt jó a népnek, nagyon nagy adókat vetett ki, nem volt tekintete az emberek szükségleteire, igényeire. És ez egy bölcs döntés volt Roboámtól, hogy 3 nap gondolkodási időt kért. Ez az első dolog, ami felett egyébként az én figyelmem eddig elsiklott, hogy ő nem impulzívan döntött rosszul, mert tudjuk, hogy rosszul dönt majd a végén. Nem impulzívan és meggondolatlanul döntött rosszul, ő 3 nap alatt döntött rosszul. Tehát ez egy tanulságos dolog. Nem enyhítő körülmény az, hogy zsigerből esetleg meggondolatlan volt. És ugye tudjuk azt, hogy olvassuk majd tovább, hogy Roboám bölcs volt olyan szempontból, hogy tanácsadókhoz fordult. Biztos ti is ismertek olyan embereket, akik mindig kérdeznek benneteket, hogy mi a véleményetek, de soha nem azt csinálják. Na hát az ember nem kedveli az ilyen helyzeteket. És Roboám is elment azokhoz az emberekhez, azokhoz a vénekhez, akik az ő atya idejében voltak a vének, és a 6. verstől olvasom. És tanácsot tartott Roboám király a vénekkel, akik Salamon az ő atya előtt állottak vala életében, mondván, micsoda tanácsot adtok ti, hogy milyen választ adjak a népnek. És szóltak azok mondván, ha e mai napon szolgálja leszel a népnek, és nekik szolgálsz, és választ adsz nékik, és jó szót adsz nékik, mind értik szolgálnak téged. Ugye gyakorlatilag, itt egy uralkodásról van szó, egy király meg az alattvalóinak a kapcsolatáról, de én úgy gondolom az egész emberi kapcsolatokra egy nagyon hasznos tanács hangzik itt el, hogyha szolgálja leszel a népnek, és ha jó szót adsz nekik. Ugye ez a summája ennek a tanácsnak. Hogy hogyan gyakorol, tehát ezzel a tanáccsal gyakorlatilag Roboám megkapta a választ, hogy hogyan gyakorolja a hatalmát alázatosan, mások igényeit, szükségleteit figyelembe véve, tehát nem ő a lényeg, mint király, hanem a nép, és a nép java, és ráadásul jó szót adsz neki, ezt hogyan mondanánk mostanában másképp? Jó szót adni valakinek. Tessék? Dicséret, elismerés, kedvesség, biztatás, hogy pozitívan beszéljen velük. És ezen gondolkodtam el, hogy is lehet itt Robán felfogása a hatalomról, meg általában az emberek felfogása a hatalomról. Lehet, hogy azért van, mert mostanában ugye sok ilyen helyzettel szembesültem, vagy éppen kellett megélnem, hogy emberek úgy gondolkodnak, hogy bármilyen pozíció, az lehet államfő, király, igazgató, politikus, vagy osztályfőnök, vagy presbiter, bármi, hogy emberek gondolkodhatnak úgy, hogy a hatalom az azt jelenti, hogy bármit tehetsz, mert fölött állsz dolgoknak. Ugye ez volt Robamnak is az elképzelése, hogy ezért is az emberek is így gondolkodnak, azért jó királynak lenni, azért jó, hogyha én valami pozíciót elérek itt vagy ott, mert akkor én egy privilegizált helyzetbe kerülök, és az milyen jó nekem, hogy akkor mások majd engem szolgálnak, vagy én majd előjogokat fogok érvezni. Ugye emberek így gondolkodnak. Gondolják azt, hogy ők ezért szeretnének ilyen helyzetbe kerülni, és tekintenek emberekre, hogy ők is biztos azért vannak abban a pozícióban, mert hát ők is úgy gondolkodnak, ami nem feltétlenül igaz. És ugye nagyon, mi nekünk az emberi természetünknek nagyon vonzó az, hogy hatalmat kapjunk, lehet hatalmaskodni persze családban, lehet iskolában hatalmaskodni, munkahelyen hatalmaskodni, gyülekezetben hatalmaskodni, mindenhol lehet hatalmaskodni, egy portás fülkében is lehet hatalmaskodni, nem a pozíció nagysága adja meg az embernek az attitűdjét. Mert ugye az úgy gondoljuk, hogy akkor többek vagyunk ezáltal, és ott kezdődik igazán a probléma, hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki azért van szüksége valami bármilyen kiemelkedő helyre, vagy bármilyen tisztségre, foglalkozásra, megnevezésre, vagy bármire, mert akkor azáltal több. Mert akkor azt jelenti, hogy ők egyébként akkor kevesebb. És ugye ez volt a gond itt, majd ugye Robám kapcsán is, hogy ő nem úgy tekintett az ország vezetésére, ahogy ezt a vének mondták, hogy egy király a szolga. Aki egy pozíciót betölt, az alapvetően másokért van. Akkor neki nehezebb, most ilyen szempontból nézve. Ugye ezt mondták neki, hogy ha szolgálja leszel a népnek, és ha jó szót adsz nekik, nem azért, hogy te többet birtokoljál, hanem hogy őket segíthesd, akkor rendben lesz minden. Akkor azt mondják, hogy az egész életedben szolgálni fog, ők is szolgálni fognak téged. Na, ha azt tapasztalják, hogy te őket szolgálod, az viszont ugyanezt gerjeszti az emberekben. Ugye biztosan ismeritek azt a Vörös Sándor idézetet, hogy szolga csak egy van az Isten, és Urattól nyüzsög a végtelenség. Ugye, tehát ez a bűn ezt teszi velünk, hogy urak akarunk lenni, és az sokkal nehezebb helyzetbe sodorjuk magunkat, mintha egyszerűen szolgák szeretnénk lenni, és úgy áldásokat nyerni, és úgy megtapasztalni dolgokat. Van egy nagyon kedves idézet, ezt úgy találtam a Facebookon, egyik ismerősöm osztotta meg, hogy a világban, ahol mindenki kritikus, kedvesnek maradni erő. Még egyszer elolvasom, jó? Hogy a világban, ahol mindenki kritikus, vagy elégedetlen, vagy önző, vagy éppen harcolós, ott kedvesnek maradni erő. És elgondolkodtam azon, hogy nehéz-e jó szót adni egymásnak. Mi kell hozzá, hogy jó szót adjunk a másiknak? Szerintetek az egy nehéz dolog? Egy döntés? Attól függ, mi van bennünk. Igen. Fizikailag megterhelő? Drága? Sok időbe kerül? Ugye nem. Tehát belegondolunk, nem ezek az akadályok. Mi van belül, hogyan gondolkodunk, ugye ez alapvetően meghatározza. Akarjuk-e, hogy a másiknak jót mondjunk? De ha belegondoltok, én el szoktam ezen gondolkodni, hogy olyan kevés kell hozzá, hogy jó szót adjunk egymásnak, nem? Akár a gyerekeinknek, a munkatársainknak, a gyülekezetben. És van különbség? Ugye azt hiszik az emberek sokszor, hogy akár egy kritikus hajlam, vagy a hibák kiemelése az őket olyan lényeglátóvá és bölcsé teszi, és nem veszik észre, hogy nem erről van szó. Aki kedves tud lenni a másiknak, és bátorító, és elismerő, az sokkal nagyobb munkát végez, mint aki mondjuk rámutat folyamatosan hibákra. Hadd mondjak ez egy történetet el. Nem találtam sajnos, meg pár éve olvastam egy cikket róla, hogy volt Angliában egy gyilkosság sorozat. És nagyon nehéz volt megtalálni, de még megtalálták hosszú idő után a gyilkost, de tudták a rendőrök, hogy kicsoda az, le is tartóztatták, de ugye nem tarthatták letartóztatás alatt, mert nem volt bizonyíték. Nem voltak meg a holttestek, nem volt semmilyen tárgyi, kézzelfogható bizonyíték. És az egyik rendőr, egyik nyomozó elfogta ezt a gyanúsítottat, és elmentek egy arra a helyre, ahol nagyjából sejtették, hogy hol lehetnek a holttestek elásva. A bocsánat, hogy ilyen témát hozok, de tanulságos lesz a vége. És beszélgetett vele, hosszan beszélgettek vele. Órákon keresztül beszélt, meghallgatta a búját, a baját, a sérelmét, a mindenét meghallgatta. Megkínálta cigivel, most értsétek ezt jól, tehát ugye együtt kávézgattak, és amikor eltöltöttek egy hosszú-hosszú órákat, akkor az illető bűnöző elmondta neki mindent. Elmondta, hogy mit, hol, merre lehet találni. Annak hatására, hogy ez az ember, ez most úgy megítélés nélkül úgymond emberi volt azzal a gyilkossal. És tudjátok, miért a történetnek a vége? Elmarasztalták a nyomozót. Mert hogy ez nem szokásos kihallgatási mód volt. Ugye az ember azt gondolja, hogy akkor érünk célt, hogyha erőszakosak vagyunk, nem? Mint ahogy látja az ember a krimikben, az ember kicsit megverik, vagy éppen kikényszerítik a vallomást, és nem gondolunk arra, hogy a kedvesség, ahogy mondja ez az idézet, hogy kedvesnek maradni, kedvesnek lenni, jó szót mondani, az erő. Az sokkal hatékonyabb, mint amikor az ember másképp lép fel. És ugye ide szeretném kapcsolni a Golgota eseményeit most. Tudjátok, ismerjük a szereplőket. Ott voltak főpapok, ott voltak római katonák, ott volt nézelődő tömeg, ott voltak kétségbe esett tanítványok, ott volt Jézus a kereszten, két lator között felszegezve. Kinek volt akkor igazán hatalma, szerintetek? Ki gyakorolta a hatalmát a Golgota eseményeiben? Emberileg mi látszott? Vagy ti mit gondoltok erről? Ki volt hatalmas? Tessék? Hát Jézus volt hatalmas. De így gondolják az ember? De mit szerette valami? Igen, te is ezt szerted volna. Köszönöm. Ugye, hogy de ha az arra gondolunk, akkor igazából hát nem a vénnek, meg a Pilátus. Hát micsoda erővel végigvitték a dolgokat. Hát elérték, nem? Kivégezték. Sikerült nekik. Célba értek. De aki igazán hatalmas volt, aki ott maradt a kereszten, amikor megtehette volna, hogy nem megy. Nem, hogy elmegy onnan, ugye? Aki a legnagyobb tehetetlenségben is azt választotta, ami helyes, ami önzetlen, és ami a mi érdekünket szolgálja. Mert érdekes, mert ugye ez a helyzet is ugye elvileg azt mutatja, hogy azért mi emberek nagyon másképp gondolkodunk a hatalomról. De látjuk, ez ilyen, mit tudom én, köpenyüket rázó, fröcsögő, vérben forgó szemekkel kiabáló farizeusok, az nem a hatalmat képviselték. Az volt a hatalmas, aki ott maradt a kereszten, aki szelid volt, aki figyelte az embereket, aki meghallotta a jobblatort, aki figyelt az anyukájára, és aki vállalta azt a mérhetetlen szenvedést, amit a kereszt halál jelentett. Egyszer hallottam egy ilyen kifejezést, ez nagyon megfogott, azt mondta, hogy Jézus elindult a minden fájdalmak útjára, minden félelmek útjára, és elment, végigment rajta, mert neki volt hatalma hozzá, mert ő nem magára figyelt, hanem segíteni akart. És ehhez kapcsolódik egy második idézet is, azt írja egy pszichológus nő, hogy az igazi erő nem igényel gyengébb felet ahhoz, hogy megmutatkozzon. Tehát az emberek így gondolkodnak, hogy erősnek lenni csak valami ellenében lehet. Hogyha hogyha én uralkodom rajtad, ha megmondhatom neked, ha kontrollálhatlak téged, ha sakkban tarthatlak, vagy éppen csúnyaságokat mondhatok, vagy építeni a Roboámnál az, hogy ha hatalmaskodhatom a népen, akkor az az erő. De nem az erő, igazi erőnek nincs szüksége gyengébb félre ahhoz, hogy erős legyen. Egyébként egy ilyen feladat nektek, hogy egyszer hallottam valakitől, hogy egy ilyen csoport foglalkozáson fiúkkal beszélgettek arról, mit jelent férfinak lenni. Ez ilyen kamaszok, fiatal férfiak. Úgy lehetett definiálni, mit jelent férfinak lenni, hogy nem használhatták az erőszak meg a szexualitás témáját. Nehéz volt. És hogy az erőről beszélünk, az is nehéz úgy beszélni, hogy ne arra gondoljunk, hogy kinek ellenében vagyunk mi erősek, de a kereszt az mutatta meg, hogy Jézus nem valakinek az ellenében volt kereszt. És a kereszténység pont ezért csodálatos, mert nem valakinek az ellenében, nem valakinek a gonoszsága hátterén vagy te jóságos, nem kell hozzá gonosznak lenni, hogy te jó legyél, úgymond magad jóságát mutasd meg. Nem kell valakit találnod, aki hatalmaskodsz, hogy neked hatalmad legyen, erőd legyen, mert te önmagadban az Isten lelke által erős lehetsz. És ugye úgy folytattuk a történetet, hogy miután megtartotta ezt a tanácsot Robám a vénekkel, azt mondta nekik, hogy de ő megvetette a vének tanácsát. Ez nem tetszett. És az, hogy most jó szót mondjon, meg kedves legyen, meg méltányos legyen, meg a népet vegye figyelembe, az nem volt jó. Egyébként itt volt a második, ahogy én teljesen másképp emlékeztem a történetre. Én azt hittem, hogy először meghallgatta mind a két tanácsot, és aztán választott. De nem. Először az elsőt hallgatta meg, és döntött. Nem, ez neki nem jött be. Ő ezen nem akart azonosulni, hogy most alázatos legyen, meg méltányos uralkodó, meg segítőkész, figyelmes. Ez úgy nem tetszett neki, ugye elvetette. És fordult az ifjakhoz, ugye akiről azt olvasok a 8. versben, hogy az ifjakkal tartott tanácsot, akik ővele együtt nevelkedtek, és akik ő előtte udvaroltak. Akkor mit tudhatunk ezekről az ifjakról, hogy egyidősek voltak Roboámmal? Na és itt az én harmadik tévedésem, több nincs egyébként, így három volt a történet kapcsán, hogy én azt hittem, hogy Roboám egy ilyen forró fejű fiatalember, aki olyan túl benne a tesztoszteron, még nem próbált ki sok mindent, és akkor most ő azért dönt rosszul, mert ez így, mert ez életkorából fakad, illetve, hogy ez egy generációs probléma, hogy nem a véneknek a tanácsát fogadja el, az ifjaknak a tanácsát, akik vele együtt nőttek föl. Tehát ez nem generációs probléma, hogyha egyet lapoztok, a 14. fejezet 21. versére olvassuk azt, hogy 41 éves volt Rubá, amikor uralkodni kezdett, és 17 esztendeig uralkodott. Ez 41 évesen történt. 41 évesen már elég érett az ember, nem? Nem tudom, ki 41 éves, nem kérdezem meg közöttetek. De akkor nem a tesztoszteron túl az emberben, nem? Tehát nem, akkor már van elég élettapasztalata, és arról nem beszélve, ami külön érdekesség legalábbis nekem az volt, hogy ő akkor született, amikor még Salamon nem volt király. Mert Salamon 40 évig uralkodott. És ma akkor volt Ammonita felesége Salamonnak. Ez még egy zárójeles dolog, csak hát ugye az ember azt gondolná, hogy azért Salamonnak az a szakasz azért még sokkal tisztább, de nem. Akkor már volt egy Ammonita feleség, akitől megszületett Roboám. És ugye az ifjak meg mit tanácsolnak neki? Ezt olvasom. Mondták a 10. versből. Így szólj ennek a népnek, amely szólván néked, ezt mondta, a te atyád megnehezítette a mi igánkat, te pedig könnyebbítsd meg nekünk, eképpen szólj nékik, az én kisujjam vastagabb az én atyám derekánál. Most azért, ha az én atyám reátok nehéz igát vetett, én még nehezebbé teszem a ti igátokat. És ha az én atyám ostorral fékezett benneteket, én skorpiókkal ostorozlak benneteket. És elment Roboám, és akkor jött a nép, akkor ezt mondta nekik, 13. verstől olvasom. A király kemény választ adott a népnek, megvetve a vének tanácsát, amelyet adtak néki, és szólt az ifjak tanácsa szerint mondván, ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehezebbé teszem azt. Ha az én atyám ostorral fékezett titeket, én skorpiókkal ostorozlak benneteket. És nem hallgatta meg a király népet, mert ezt az Úr forgatta ekként, hogy megerősítse az ő beszédét, majd szólt az Úr a silóbeli Ahia által Jeroboámnak, a Nébát fiának. És amikor pedig látta az egész Izrael, hogy meg nem hallgatta őket a király, felelt az egész nép a királynak mondván, micsoda részünk van nekünk Dávidban, nincsen nekünk örökségünk az Isai fiában, menj el a te hajlékaidba, ó Izrael, most viseld gondját immár a te házadnak, ó Dávid, elment azért az Izrael az ő hajlékaiba. Magyarán szóval köszönjük, nem kérünk belőled. Tehát ugye így indítottál, ennyire hallgattál meg bennünket, akkor nem leszünk a te néped, mindenki elment a maga hajlékába, a maga törzséhez, és akkor ugye, mivel hogy Salamon Júda törzséből származott, azért ott a júdabeliek hűségesek és lojálisak maradtak, a többiek azt mondták, hogy elég volt. Próbálkozott még Roboám később adószedőt küldeni, hát még beszedni az adót, a másik törzsre, de megölték az adószedőt, ő is éppen csak megmenekült. És az a kérdésem, hogy szerintetek miért kellett ezt mondani, hogy mi volt a célja, vagy milyen eszköz volt az, hogy most akkor hát én azért megnehezítem az igátokat, én meg azért még skorpiókkal is ostorozlak benneteket. Mit célt szolgált ez? Mi hogyan tekintsünk erre az egész válaszra? Igen, az, de ugye az, hogy akkor én jobbnak érzem magam, hogyha igen. Tehát én alapvetően valahol hiányosnak érzem magam, de hogyha hatalmam lesz, akkor már jobb lesz nekem, gondolom én. Ugye volt, ez egy olyan öncélű dolog, nem? Most miért kell? Miért kell most megnehezíteni? Miért kell most skorpiókkal ostorozni? Tehát valahol nagyon értelmetlen. Ha azt mondjuk, hogy hát megnehezítem az igátokat, mert jönnek az ammoniták, vagy mit tudom én, a szíriai belék megerősödtek, és össze kell fognunk, kicsit nehéz lesz, de majd utána majd ez muszáj, mert az ország érdeke, akkor van célja. De az, hogy most teljesen öncélű, értelmetlen, milyen értéket hoz létre, hogyha én most eleve így kezdek, hogy most akkor ostorozás meg nehéz iga, ugye? Tehát teljesen értelmetlen. És nekem egy dolgot mond ez, azon túl, hogy ugye gyakorlatilag egyértelművé tette a nép számára, hogy nincs, nekik nem szempont a népállapot és a nép. Tehát más ember nem számít, ő hatalma, az fontos. Meg biztos azért az ifjak, akik vele udvarlan, azok is csúran cseppen, de igazából más nem számít. Az, hogy Roboam egy zárt ember volt. Olyan szempontból, hogy nem volt szeme és figyelme másra. Tehát nem értette meg a népet. Tehát valahogy távol volt a problémáiktól, valahogy nem, biztos nem kóstolt bele abba, hogy milyen lehet annyit adózni, milyen lehet úgy felnőni, mit jelent, mit tudom, bizonyos létbizonytalanság. Egy zárt ember volt. És mit lehet csinálni egy zárt emberrel? Hát nem. Ha Jóisten valahogy megtöri azt a burkot, akkor esetleg igen, de azt látjuk Roboámnál, hogy az Isten is tehetetlen volt. És ez egy annyira tanulságos dolog számomra, hogy lehet, hogy hibázunk, meg döntünk rosszul, meg vannak néha rossz indítékaink, meg egyéb más, de ha a nyitottság megmarad, az még nagyon reményteljes. Hogyha valaki bármilyen jónak is gondolja magát, és jó dolgai is vannak, nincs aki 100%-ban jó, de zárt, akkor az egy veszélyes állapot. És én azzal szeretném bezárni a prédikációmat, hogy tapasztaljuk meg azt, hogy kedvesnek lenni erő. Jó? Sok mindent mondtam most, de nekem legalábbis ez a lényege, meg amit én magam számára fontosnak tartok gyakorolni mostanában, illetve hát lényeges, hogy kedvesnek maradni erő, és nekem szerepem van abban, hogy a körülöttem élők azok jól érzik magukat, nem jól érzik magukat, hogy bátorító legyek, akár az iskolában, akár a családban. Tehát ezt számomra ez az üzenet, és kívánom, hogy nektek is ez legyen. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el a 157-es számú énekünk első és második verszakát, imádság után pedig a harmadik és negyedik verszakot. Annyi lenne a kérés még, hogy az áldásmondás után maradjon mindenki a helyemre, egy levelet kell majd Évának felolvasni. Jó? Köszönöm szépen. Tehát 157-es számú ének első és második verszaka. Thank you.
Mennyei Jóistenünk, köszönjük azt, hogy úgy ismerhetjük meg Jézust, mint akinek kedvesség ömled az ajkain, amiért te megáldottad őt. És köszönjük azt, hogy ő ezzel a kedvességgel, megértéssel, türelemmel, bátorítással fordul felénk. És atyánk, szeretnénk, hogyha az a lélek, ami benne van, így bennünk is lenne, és ugyanez jellemezne bennünket is. Kérünk, segíts, Úrunk, hogy a szívünk megtisztuljon, és értékesnek lássuk egymást, és felelősnek tartsuk egymást a másik jó érzéseiért, a másik kedvéért, a másik gondolataiért, életérzéséért. Segíts, kérünk, hogy jót adjunk egymásnak, hiszen mi annyi jót kapunk tőled. Köszönjük, hogy a lelket nekünk adod ezért, és igényeljük őt, és köszönjük, hogy ő általa nekünk ilyen tapasztalataink lesznek majd a jövő héten. Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen.
A megkezdett ének 3. és 4. versük.
Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Amen.
Foglaljuk helyet, és
kedves testvérek, tulajdonképpen a Robi megbízásából, mint a területi bizottság tagja, ő kért meg arra, hogy olvassa fel Kalocsai Tamás Dunamelléki terület elnökének a levelét. Tisztelt szombathelyi gyülekezet, kedves testvérek! De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyet legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyet legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem. És úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. János evangélium a 17. rész 20-tól 23. Mami. Verséig. Mami. Jézus Krisztus értünk mondott imádságával köszöntelek titeket szeretettel. Az elkövetkező hónapokban nagy változás előtt áll szombathelyi gyülekezetünk. Imádságos szívvel, az érintett munkatársakkal és a gyülekezeti bizottságokkal történő egyeztetés után a Dunamelléki Egyházterületi Bizottsága arra az elhatározásra jutott, hogy Járai Zsolt lelkésztestvérrel saját kérésére 2023. augusztus 31-ével munkaszerződést bont, és ezzel egyidejűleg 2023. szeptember 1-től Fürr György lelkésztestvérre bízza a gyülekezet pásztorolását. Olá László nyugdíjas lelkésztestvér szolgálatának időtartamáról az Egyházterületi Bizottság egy későbbi időpontban dönt. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt években Zsolton keresztül sok áldást hozott gyülekezetünkbe. Kérem a gyülekezetet, ne feledkezzen meg ünnepélyes keretek között elköszönni tőle. Életének további részére kívánjuk Isten áldását. Fürr György lelkésztestvér számára, bár jelenleg a Tiszavidéki Egyház területen dolgozik, nem ismeretlen a város és a gyülekezet, hiszen 2014-ig az ország ezen részén teljesített lelkészi szolgálatot. Személyében Isten nyájára gondot viselő, a misszió iránt elkötelezett, az új lehetőségekre nyitott, Isten akaratát kereső szolgatársat ismertünk meg. Házastársa Edina és három gyermeke, József, Magdaléna és Leonóra eldöntötték, hogy követik őt Békés vármegyéből Vas vármegyébe. Az új helyzetet leírva talán egyszerűnek tűnik, valójában nagy változással jár a család és a gyülekezet számára egyaránt. A lelkészek körzetváltása mind a gyülekezet, mind pedig a lelkész és családja számára gyász folyamatot jelent. Az előző lelkész, bár a közös szolgálat mély szeretet kapcsolat alakított ki az évek alatt, elengedjük. E kapcsolat megszűnését kizárólag tudatos istenkereséssel lehet feldolgozni. Ezért a rövidesen szolgálatba álló lelkész érkezéséig szeretettel kérlek titeket. Szervezzetek ima és bőjt napokat, hogy Urunk felkészíthesse mind a gyülekezetet, mind pedig az érkező lelkészt Isten nevének megdicsőítésére. Hiszem, hogy az Úr gazdagon megáldja közös szolgálatotokat, és sokan csatlakoznak majd népéhez Szombathelyen. Kedves testvéreim, kívánom számotokra, hogy tapasztaljátok meg Isten vezetését személyes életetekben csak úgy, mint a gyülekezet életében. Imádságban közösséget vállalva veletek testvéri köszöntéssel, Kalocsai Tamás, DEC elnök.